Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Fesztivál.
Mestereikkel léphetnek fel a fiatal tehetségek a 16. Kaposfesten. Augusztus 10-e és 14-e között, immár 16. alkalommal rendezik meg a Kaposfest nemzetközi zenei és művészeti fesztivált, amely idén is a komoly zene világklasszisait sorakoztatja fel, valamint változatos kísérőprogramokat is kínál a látogatóknak. A fesztivál főhelyszíne a Szivárvány kultúrpalota, de Kaposvár belvárosának szabadtéri terei és a református templom is megtelnek majd muzsikával. A fellépők névsora ismét impozáns, különböző kamarazenei formációkban hallhatjuk Fejérvári Zoltán Lisztdíjas zongoraművészt, Pusker Júlia hegedűművészt és Szűcs Máté brácsaművészt. Egész estés koncertet ad a Liszt Ferenc kamarazenekar, és a fesztivál fellépője lesz a többszörösen díjnyertes vonós négyes, a Motus Quartet. A program különlegessége a sokszínűségében rejlik, a klasszikus kamarazenei élményektől a jazzen és világzenén át a zenetörténeti előadásokig mindenki találhat benne inspirációt, mondta Hornyák Balázs, fesztiváligazgató. Az idei Kaposfest kiemelt vendégei között köszöntheti Román Simovicsot, a világhírű londoni szimfonikus zenekar szólistáját, aki karizmatikus játékával és különleges Stradivari hangszerével igyekszik majd lenyűgözni a közönséget. Feleségével, a brilliáns brácsaművész Milena Simovicsal most először lépnek fel a fesztiválon. A rendezvény visszatérő kedvence Julian Quentin zongoraművész, akinek kamarazenei jelenléte eleganciát és kifinomultságot visz minden produkcióba. Érkezik még Jonathan Roseman finn cellóművész, akinek kivételes tehetségét, zenei érettségét a világ legnevesebb zenekarai, valamint a New York Times is elismerte. Az esemény művészeti vezetője Várdai István cellóművész idén is a kamarazene köré építi a műsort, és külön figyelmet fordít arra, hogy a fiatal tehetségek egyedülálló formációkban a legkiválóbb mesterekkel léphessenek színpadra. Bár a klasszikus zenéje a főszerep, a fesztivál idén is nyit a könnyedebb műfajok felé is. Augusztus 12-én késő esti programként a Budapest Jazz Orchestra ad koncertet Falusi Marian és Király Viktor vendégszereplésével. Augusztus 13-án a Világjáró Dallamok című előadás keretében Peter Balaban, a Sárközi Kollektív, valamint Duka Elemér és zenekarának műsorát hallgathatja a közönség a Dorottya ház udvarán.
Kiállítás.
Queen a vasfüggöny mögött, egy legendás koncert ritkán látott képei a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Queen zenekar 1986-os európai turnéjának magyarországi állomásán készült backstage fotóinak legemlékezetesebb darabjai láthatók a múzeum augusztusi hónapkincse kamaratárlatán. Az Endrényi Egon és Gáspár Miklós által készült eredeti fotónegatívokat Endrényi Egon családja ajándékozta az intézménynek. 1987. július 7-én volt az ország első nagyszabású nyugati könnyűzenei eseménye, egy máig felejthetetlen show, amikor is pályafutása során a Queen először lépett fel a keleti blokkban. A brit-magyar közös produkció koncert előtti forgatásain Endrényi Egon, Gáspár Miklós és Hegyi Gábor készített backstage fotókat, az eseményről készült eredeti negatívokat most első alkalommal láthatja a nagy közönség a Nemzeti Múzeumban. A Queen koncertjét a Népstadionban 60 ezer rajongó előtt tartotta meg. Az együttes 5 napot töltött Magyarországon, egy forgatóstáb pedig mindenhová követte a zenészeket. Így születtek fotók a Margit-szigeten, ahol a zenekar tagjai bringó hintóba ültek, Brian May hőlégbalonos programján és Freddie Mercury hangpróbáján a Népstadionban. Roger Taylor dobosról az újonnan átadott Hungaroringen gokartozás közben Endrényi kollégája Gáspár Miklós készített felvételeket. Nem csupán a sok tízezres rajongótábor előtt adott szuperkoncert, hanem az erről forgatott film is példanélküli volt a szocialista országokban. A Varázslat, a Queen Budapesten című koncertfilm még 1986-ban elkészült, a magyar mozik pedig 87-ben tűzték műsorra, nézettsége megközelítette a 500 000-t. Az augusztusi hónap kincse a fénykép negatív, a varázslat a Queen Budapesten produkcióhoz készült standfotók azon darabjai, amelyekből sem másolat, sem nagyítás nem készült. A tárlat szeptember 4-éig látogatható.
Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
Musical gála lesz a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Egy többszörös Grammy, Tony és Emmy díjra jelölt világhírű amerikai zeneszerző érkezik a Margit szigetre, és lép fel barátaival közösen, hogy egy nagyívű koncertet adjanak a New Yorki Broadway sikerszerzőjének ikonikus musicaljeiből. A részletekről az este egyik főszereplőjével, Nádasi Veronikával beszélgettem. Augusztus 7-éről beszélgetünk, a Margit szigeti szabadtéri színpadon lesz Frank Whitehorn és barátai című musical gála. Első részben a Duna Szimfónia lesz hallható, utána pedig egy nagyon komoly és hosszú listája van az összeállításnak, amiben elég bőven kiveszette is a részed, és több mű hallható majd tőled. Picit menjünk bele a részletekbe, hogy hogyan állítottátok össze ezt az egész csokrot, milyen jellegű zenék lesznek majd itt hallhatóak.
Az este a koncert rendezője Homondai Zsolt, tehát valójában Frank Whitehorn-nal karöltve ő állította össze tulajdonképpen ezt a műsort, hogy a második felvonás hogy álljon ugye össze. Természetesen azért adott volt, hogy főleg azokból a darabokból válogatunk, amik most is repertoáron vannak ugye a Budapesti Operett Színházban, úgyhogy lesz a Jekyll és Hyde-ból is nagyon-nagyon sok részlet, illetve a Carmenből, illetve egy régen a magyarországi ősbemutató, és itt volt a Rudolf Színi Musicalnek Frank Whitehorn, mindig nagyon nagy szeretettel emlékszik erre a pillanatra, úgyhogy természetesen ezt is felidézzük, és a Rudolfból is lesznek részletek, illetve lesznek újdonságok is, hiszen van egy Dracula című műzikelje a Mesternek, amit ez idáig még itthon nem mutattak be, de itt most majd párdal ebből is felcsendül majd. Tehát mindenképpen úgy válogattunk, hogy vannak benne abszolút ismerős dalok, és az igazán nagy slágerek természetesen elhangzanak, amit szerintem vár is a közönség, de azért lesz egy-két csemege is. Úgyhogy szerintem ez mindenkinek izgalmas lehet ez a koncert, ezért is többek között.
És ugye Frank Whitehorn személyesen is itt lesz. Vele találkoztatok már korábban, vagy jelenleg itt van már Magyarországon?
Én úgy tudom, hogy most még nincs, ma este érkezik talán, de holnap már ugye próbál velünk. Igen, a Carmen próba folyamatában még a premier előtt volt szerencsénk hozzá, akkor egy pár napot itt töltött Budapesten, és belenézett a próbákba, meghallgatott bennünket, megnézett bennünket. Sajnos a premierre nem tudott itt lenni, de elképesztő élmény volt, amikor beült a próbákra egyrészt. Nagyon-nagyon jó instrukciókat adott, másrésztről pedig abszolút látszott rajta az a fajta lelkesedés, hogy ő saját maga szerzőként is mennyire élvezi azt, hogy az ő műve az egyszer csak életre kell a színpadon, és hogy meghallgathatja. Egyébként ilyen impozáns előadásban, ugyanis például itt Magyarországon a Carmennek először szólalt meg ilyen nagy ívű hangszerelésben, például a zenei anyaga, úgyhogy lehetett látni rajta, hogy ő saját maga is nagyon-nagyon kíváncsi arra, hogy a saját műve hogy hangzik most ilyen változatban, és azt lehetett rajta érezni, és azt gondolom, hogy ez a koncert is azért jött többek között létre, mert nagyon elégedett volt, és nagyon-nagyon jól működött, én azt gondolom, a kémia tulajdonképpen a társulattal, illetőleg a Budapesti Operett Színház zenekarában, mert szerintem nagyon fontos, hogy ennek a koncertnek ők is egy nagyon fontos főszereplői. Most ők is szólisták tulajdonképpen az egész zenekar.
És akkor térjünk vissza a művek sorára, tényleg böngészni is rengeteg, és nem egy, nem kettő műnél látom a nevedet. Szóval kérlek, mesélj ezekről egy kicsit, hogy mi a kapcsolatod ezekkel a dalokkal, miket hallhatunk majd tőled konkrétan.
Ugye konkrétan, ahogy már említettem, a Rudolf című műzikelben én játszottam annól az ősbemutatóban is itt Magyarországon, illetve később a pécsi előadásban is, úgyhogy abból Stefánia dalát, a szerepem nagy dalát el fogom énekelni, illetőleg nekem nagyon nagy különlegesség, hogy a Naiva dalát ebből a darabból, az Ollélávot is én adom majd elő, ezt nagyon-nagyon várom, hiszen sosem énekeltem még egyébként ezt a dalt, tehát ez számomra abszolút egy premier lesz. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy énekelhetek a Carmenből, ami ugye egy fantasztikus bemutatója volt az Operett Színháznak, és amiben életem első címszerepét játszhattam, úgyhogy a Carmen nagyszólót is fogom énekelni, illetőleg Lipics Franciskával közösen elénekeljük majd a Vivát, ami az igazi nagy sláger a Carmen című műzikelből, és hát a másik nagyon nagy kedvencem, ugye a Jekyll és Hyde, ami Whitehorn egyik legnagyobb sikere, és gyakorlatilag minden egyes dal sláger belőle, úgyhogy abból például az ördögi táncot fogom énekelni, de annyiban más lesz, hogy ugyan két Jekyll is ott lesz ezen a bizonyos koncerten, akik játsszák is Jekyll szerepét, én mégis Tomor Györgyel fogom most ezt a duettet előadni, aki csak ezért ennek az estének a kedvéért tanulja majd meg ezt a duettet, úgyhogy ezt is nagyon várom, úgyhogy ez azért is nagyon érdekes, meg számomra is nagyon izgalmas, hogy valahol van egy csomó olyan dal, amit már sokszor énekeltem, de ilyen formában, vagy adott esetben ilyen partnerekkel még sosem, tényleg ezen az egyestén fog majd ez megtörténni. Azért is nagyon várjuk ezt az egészet, mert tényleg elképesztő a Margit-szigeti színháznak a milliója és a levegője, úgyhogy ez külön öröm számunkra, hogy most igazából ott ezen a színpadon is megmutatkozhatunk.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Betyárkodás a Bakonyban extra adrenalinnal. Az egyik legbiztosabb választás, ha nem csak a gyerekeknek akarunk jót, hanem magunknak is, ha egy kalandparkot választunk a családnak, akár egy hétvégi program gyanánt. Az országban számos remek park van, amit egyszer az életben érdemes kipróbálnunk. Az egyik ilyen a Balatontól északra Ajka közelében Kislődön fekvő Sobri-Jóska kalandpark. A 30 hektáros területen elterülő park a Bakony legendás betyárjáról kapta a nevét. Ahogy egy belevaló kalandparkhoz illik, itt is van sok minden, amihez jó nagy adag bátorság kell. Erdei erőpróba, extrém drótkötélpálya, quad, vízi akadálypálya, jetski, és még sorolhatnánk. Felnőtteknek és az igazán bátraknak javasoljuk a drótkötélpályát, ahol akár 80 km/h sebességgel is szágulhatunk. 1 km hosszan, sőt, akár éjjeli lecsúszásra is vállalkozhatunk. Tanyasi élményfröccs a Zselic szívében. Az egyik kedvenc meseirodalmunk a Zselic szívében egy aprócska festői településen Patcán található. A Somogy megyei falu fantasztikus helynek ad otthont, a Katica tanyára messze földről érkeznek családok az év szinte minden napján. Nem csoda, hiszen a birtokon fenomenális programok várják a kicsiket és nagyokat egyaránt. A 13 hektáros területen bőven akad izgalom mindenkinek, mindeközben testközelből tapasztalhatjuk meg a hagyományos állattartás szépségeit. Merész vállalás volna, akár csak felsorolni is a Katica tanya programjait, attrakcióit, de mindenképpen ajánljuk kipróbálni nyáron a víziparkot, a kalandbarlangot, adrenalin függőknek pedig az elektromos versenygokart pályát. Nagyon szeretjük, hogy mindemellett a tanyának, a kezdetektől fogva fontos, hogy látogatói a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot hagyják szórakozás közben, aminek érdekében igazán sokat tesznek. Nagy erdei mesevilág végtelennek tűnő kalandokkal, Zsuzsival zárva. A debreceni Kerekerdő élményparkban már a kapuban látható, hogy ez a hely könnyen beszippant és valószínűleg mesés élményekkel enged távozni. Van itt dzsungeles vonat, körhinta, beszélő fa, szellemkastély és drótkötélpálya is, felnőtteknek erősen ajánljuk a 3-as és a 4-es pályát. A debreceni mesevilág ráadásul a Zsuzsi-Erdei vasútvonalán található, amely nem csak közlekedési eszköz vagy programelem, egyfajta debreceni ikon és hagyomány, mely 140 év, számos generáció gyermekkori emléke, családi és baráti kirándulások nosztalgiája.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Ki boldog ma valójában? Mindig csak az, aki remek szelfikkel bombáz minket és tökéletes képet mutat magáról, amikhez képest a saját életünk leharcoltnak és unalmasnak tűnik. A közösségi média alkalmazásai, az egyre okosabb, tanuló algoritmusok képesek áthangolni a napjainkat, az élettel szembeni elvárások érzelmi alapjait. Az alfa generáció életében az applikációk veszélyei, a Z-generáció boldogtalansága, valamint a felnőtt párkapcsolatokban is tanúsított türelmetlenség és narcisztikus vonások túlzó megjelenése olyan jelenség, amit sok esetben az online térben átélt érzelmek mozgatnak. Olvashatjuk Tari Anna Mária pszichológus, pszichoterapeuta rendkívül érdekes és nagyon fontos könyvében. Hol a boldogság mostanában? AI, Deepfake, TikTok, valóság. Ez a címe a könyvnek, és Tari Anna Máriát arról kérdezem most, hogy a mesterséges intelligencia használata mi mindenre szoktat minket, és mi mindenről szoktat le.
Látszanak újabb és újabb fejlesztései a mesterséges intelligenciának. Látszik, hogy a túlkorán az emberek közé leengedett algoritmusoknak sem az átgondolása, sem a tudatos felhasználása, sem a hozzájuk húzható és nagyon szükséges kritikai gondolkodás, mint itt pontjai se jelennek meg, mert hát hisz hogyan is jelenhetnének meg. Szoktam mondani, idéztem is, és előadásokon is mondom, hogy nekünk is van a baráti körünkben olyan, aki filozófusokat beszéltet és moderáltat a ChatGPT-vel. Tényleg nagyon jó dolog az, ha Kant és Hegel beszélgetnek. Tényleg érdekes tud lenni, főleg ha tudod, hogy ki volt Kant és Hegel. Ugye ebben az értelemben csak mindig arra szeretnék utalni, hogy hogyha a mesterséges intelligencia segít lerövidíteni gondolkodási utakat, a jó prompt írás az segít lerövidíteni, hogy meg kelljen küzdeni mondjuk a képi mesterséges intelligencia alkalmazásokkal azt, hogy akár megtanulj rajzolni, mert ugye most azt mondhatjuk már, hogy végül is, ha a vizuális művészeteket nézzük, ott se feltétlenül kell rajzolni, mint ahogy nyilván egy zeneszerzőnek se kell tudni zenét szerezni, elég, ha megvan az a program, amivel a helyére húzkodja a hangokat, és egy énekesnek se kell tudni énekelni helyesen, mert az ő hangját is hangonként helyére lehet húzni, akkor azt mondhatjuk, hogy minden olyan dolognak, aminek értéket tulajdonítottunk, annak most lesz egy olyan online térben megtalálható változata, amely szerintem egyáltalán nem biztos, hogy értékes. De minden esetre 20 vagy 25 év alatt én a legnagyobb veszélyt abban látom, hogy az alkalmazás azt ígéri, hogy megspórolhatsz fáradtságos időt, gondolkodást, tanulást, olyan erőfeszítéseket, amelyek a kognitív erőfeszítések táborába vagy csoportjába tartoznak, és hogyha elhisszük, hogy most a 21. században az nekünk jót tesz majd, hogy a fiatal korcsoportot leszoktatjuk a gondolkozásról, mert azt ígérjük, hogy kérdéseire, ha nincsenek is sok, majd abban is segít a chatbot, de a kérdéseire majd remek válaszokat kap, és akkor kicsit úgy, mint a régi vizsgázó, a kölcsönkapott tételsorral elég, ha az aláhúzottakat megtanulja, akkor szerintem óriási hibát vétünk, és szerintem ez egy nagyon ronda dolog a fiatalokkal szemben.
Ráadásul azt írott, ha jól értettem a könyvedből, hogy ez a nem tudás, vagy az erőfeszítés hiánya viszont fölbátorítja az embereket, tehát az online térben ennek az agressziónak, vagy a gyűlölködésnek, vagy a könnyebben odamondok, ennek ez is egy kiváltó oka.
Hát ezt akár ketté is választhatjuk, hogy azért nő az indulat, az agresszivitás, mert kezdetektől fogva tulajdonképpen az internet biztosította azt a fajta dehumanizált kapcsolódást, amennyiben a másikat nem látod, és akár nickname mögé elbújva azt mondasz, amit akarsz. A klaviatúra, vagy az érintőképernyő mindent elbír, vagy hozzáteszük másik csoportként azt a fajta indulatvezéreltséget, ami a közösségi média felületeken is van, és a mesterséges intelligencia az még inkább fel tud gyorsítani bizonyos különleges körülmények között ilyen impulzusokat. Ugye a közösségi médiában ott a jelenséget azért látjuk, mert már több éve tudjuk, hogy nagyjából 5-6 perc elég ahhoz, hogy az embernek elkezdjen oldódni az önkontrollja. De most, ha egy 40 pluszos embernek oldódik az önkontrollja az online térben, akkor talán még van remény arra, hogy nem feltétlenül ír le olyan dolgot, ami kicsit olyan, mintha egy az egyben kiadná a fésületlen impulzusait. Azért mondtam 40 pluszosant, mert ő az Y generáció tagja, még offline gyerekkorral bír, és mint ilyen, az én határai, és bizonyos szempontból az énjének bizonyos, mondjuk így én funkciói, tehát az, amivel az ember fékezni tudja az impulzusokat, az nála azért egy lassú gyerekkorban szocializálódó és formálódó eszközkészlet. Hogyha az Z-generációt nézzük, a 20 éveseket, most ha ők is ballagnak, ugye 95-ös születéssel a 30-as éveik felé, ő náluk azért már sokkal-sokkal nehezebb leállítani ezt az agressziót, hogyha bennük ez hirtelen feltorlódik, és akkor azt látjuk, hogy az Z és aztán az alfa, a kisebbek 2005 utáni generációban kezd nagyon megugrani ugye, az online bullying, az zaklatásnak a mennyisége, az agresszió, a fésületlenül kiöntött negatív érzelmeknek egy tulajdonképpen nem korlátozott mennyisége. És akkor a harmadik része a mesterséges intelligencia által létrehozott dolog, a még inkább felnőtteknek, bár nyilván 20 évesek is már most is használják. Hát azok például ugye az az applikáció, ami a te fotódból akár csinál egy levetkőztetettet, mert van ilyen applikáció már, hogy a meglévő ruhás testről leszedi, hogy nagyon pontyolán fogalmazzak a ruhát. Ebből már most van nagyon sok olyan zaklatási eset, amikor maga az áldozat és a szülei is, akár középiskolában nem is tudnak ezzel mit kezdeni, és az embereknek ez szerintem nagyon nagy hányada nem is tudja, hogy ilyen applikációk léteznek. De ugyanígy áttevődik ez arra, amikor egy chatbot lesz egy olyan barátnő vagy barát, akivel szinte párkapcsolati szintű csetelést lehet folytatni, akit úgy formálhatunk a magunk képére, amilyennek csak akarjuk, így nyilvánvalóan le fog szoktatni ez a működés az empátiáról, a megértésről, a kompromisszumról, amelyeknek a hiánya viszont nagyon meg tud jelenni majd a valós emberi kapcsolatokban. És ez a három tényező, hogy gyorsan lehet, mindent lehet, bármit leírhatok, egy chatbotnak bármit mondhatok, ne gondoljuk, hogy egy ártatlan, vagy semmilyen hatással és következménnyel nem járó működés. Szóval még egy felnőtt korú embernél is, hogyha van egy tér, ahol mindent megtehet, akkor utána egy kicsit össze kell kapnia magát, ha átmegy egy olyan térbe, ahol meg azért ezt így nem lehet. Nagyon sok előadást tartok, ahol nagyon sok szülő és pedagógus szokott jelen lenni, és szoktam arra kitérni, hogy azt már hogyan várjuk, hogy múltszázadi módon kezdjen el alakulni egy személyiség, amely egyébként múltszázadi módon van bekötve, tehát az igényei lassú életre lennének predesztinálva, de hogyha nincs a gyorsulásból visszahúzva, nincsenek olyan családi percek, ahol tényleg nem kell semmit csinálni, akkor ő hogy tanul meg majd önmagával lenni? Ha önmagával nem tud lenni, akkor hogy tanul meg másokkal lenni, és ha önmagának nehéz a pozitív önértékelés előállítása, akkor miért csodálkozunk majd azon, hogy a közösségi média felületein számtalan posztolással valójában ezt a kívülről be, mondjuk becsatolható infúziót keresi, hogy a külvilág erősítse meg, hogy ő van, és eléggé klassz.
Tari Anna Mária pszichológussal beszélgettünk Hol a boldogság mostanában AI, Deepfake, TikTok valóság című könyvéről. A Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján meghallgathatják az interjúnk hosszabb változatát. A kötet a Centrál Kiadó Minden, ami pszichológia sorozatában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.